Folytassuk tovább akkor a János evangéliumát. És János evangéliumának a 19. fejezetéből a 31. versről a fejezet végéig szeretném elolvasni az igét. Tehát János evangéliuma a 19. fejezetének 31. versétől a fejezet végéig. Így hangzik az ige. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontokat, és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, az tesz tanúbizonyságot, és az ő bizonyság tétele igaz. És ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne törettessék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és álójéból készült kenetet hozott, mint egy 100 pontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészületen miatt ott helyezték el Jézust. Az előző alkalommal, igaz, az Úr Jézusnak a megfeszítéséről, illetve Jézusnak ennek a körülményeiről, az Úr Jézusnak a haláláról volt szó. És hát olyan érdekes, hogy először az jut az embernek az eszébe, hogy itt igen nagy szomorúság volt a Földön, viszont a mennybe igen nagy öröm. Nem tudom, melyik az az ember, akinek a halála kapcsán az ember így gondol a halálra. Hát annak az embernek a halála kapcsán, aki az Úr Jézusnál van. Igaz? Mert annak ellenére, hogy szomorúsággal éljük meg a szeretteinknek a halálát, olyan értelemben öröm annak az embernek a halála, hogy már otthon van, a mennyben van, az Úrnál van. Nem a halál öröm önmagában, hanem az, hogyha valaki megtért itt az életébe, és befogadta az Úr Jézus Krisztust a szívébe, és úgy éli végig az életét. Különben a halál az valami rettenetes dolog, hiszen ha valaki meghal, és Jézus nélkül hal meg, az elkárhozik. És ezt az igen nagyon komolyan mondja, nagyon határozottan mondja, és ezért nem mindegy, hogy hogyan élem az életemet, és hogy az életemben ott éle az Úr Jézus Krisztus, vagy csak egy vallásos ember vagyok, aki éppen, hogy eljár az alkalmakra, azért, mert muszáj, vagy kötelező, vagy éppen bajban van, és azért megy Isten tiszteletre, vagy Biblia órára, nem pedig azért, mert élő kapcsolata van Krisztussal. Tehát amikor Jézus kimondja azt a szót, amit a múltkor hallottunk, hogy elvégeztetett, és kileheli a lelkét, akkor a mennyben igen nagy öröm van. Miért? Azért, mert Jézus elvégezte a megváltást. Elvégezte azt, amit ember nem végezhetett el. Egyedül Isten fia. Ő Isten fia volt, ahogyan hallottátok is, igaz, ahogy mondja a százados, hogy valóban Isten fia volt. És egyedül az Úr Jézus Krisztus tehette ezt a engesztelő áldozatot, ahogyan a zsidókhoz írt levélbe olvassuk, hogy a bikáknak, meg a bakoknak a vére és a naponként bemutatott áldozat, az nem volt elegendő. De Jézus egyetlen áldozatával örökké tökéletessé tette a megszentelteket, azok, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a rész igaz a halálról szól, és általában a halállal kapcsolatban az embernek mindig egyrészt nehéz fogalmai vannak, másrészt pedig nehéz megélni magának a halálnak a tényét, azért, mert az ember haláltól általában retteg fél. Az egész világ fél a haláltól, azért, mert nagyon jól tudja az ember, ha nem is tudja, akkor legalább érti vagy sejti, hogy a halál az valami rettenetes vagy borzalmas dolog. Na most Jézusnak a halála is az volt. Tehát félreértés ne essék, mint embernek a halála, az a múlt alkalommal Zoli beszélt erről, igaz, ahogyan kivégezték, ahogyan kínozták, ahogyan gyötörték, az egy borzasztó dolog lehetett. Az nem volt egy emberi dolog, ráadásul igaz, mint ártatlant végzik ki, úgy, mint akit elárulnak a főpapok, úgy, mint akit megfeszítetnek, úgy, mint aki a zsidóknak a királya valóságosan. Tehát itt nagyon sokféle dolog van, amivel kapcsolatban ez az igény is szól, amit az előbb felolvastam. Igazából a temetés körülményeit a három másik evangélium nem mondja el olyan részletesen, mint János evangéliuma. Azt mindig meg lehet figyelni, az evangéliumokban soha nincs ellentmondás, az csak a racionális biblia tudósok szeretnék belemagyarázni a Bibliába, hogy a Bibliában ellentmondás van, mert hát a modern tudomány azt kívánja, de ez nem így van. A Bibliában soha nincs ellentmondás. A Biblia az Istennek a kijelentett szava, Istennek az igéje, és amit ott nem mond el a három evangélium, amit úgy is szoktak nevezni, hogy szinoptikus, igaz, együtthangzó evangélium, mert közel ugyanazt a történetet mondják el mind a hárman, Máté, Márk és Lukács, azt egészíti ki itt János a temetésnek a körülményeivel kapcsolatban, és nagyon részletesen mondja el. Izraelben, amikor temetés volt, akkor a törvénynek megfelelően kellett bánni a halottal. Ez a halott, akit a zsidók úgy gondoltak, hogy olyan halott, amit mindjárt felolvasok a testvéreknek, mégpedig a Mózes 5. könyvének a 21. fejezetéből, a 22-től a 23-ig, így hangzik ez az ige: ha valaki főben járó vétket követ el, és kivégzik, ha fára akasztod, ne maradjon a holttest éjjel a fán. Okvetlenül temesd el még azon a napon, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná a földedet, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül. Hát ezt a zsidó főpapok, a zsidó vezetők nagyon jól tudták, és rendkívül körültekintően kellett eljárniuk, mert már volt csalódásuk Jézussal kapcsolatban. Tudnék már, mint a Jézus halálával kapcsolatban, igaz, amikor azt mondják Pilátusnak, hogy ne azt írt, hogy a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, hogy a zsidók királya vagyok. Miért fontos ez? Nagyon fontos mondat, azért, mert Jézus valóságosan, Pilátus nem is tudta, hogy azt írja, ami tényleg így volt. Az Úr Jézus a zsidó király, és az egész világnak a királya. És igaz, Pilátus nem írja, azt mondja, amit egyszer már leírtam, megírtam, hát mit fogtok itt nekem okvetetlenkedni, ráadásul igazságtalanul vádoltátok, mert semmi bűn nem találtam benne, ahogyan olvastuk a múlt alkalmakkor. De a zsidók ennek ellenére ragaszkodva a törvénynek a betű szerinti betartásához gyorsan el kell temetni, szó szerint elkakarni Jézust. Levenni az akasztott embereket, mert ott nem csak Jézus függött a kereszten, hanem hárman haltak meg itt. Igaz? Illetve úgy tudjuk, hogy ahogyan az ige itt mondja, hogy Jézus már halott volt, amire odaérnek, de ezt majd mindjárt részletesen elmondom, de a másik kettővel még valamit tenni kellett. Tehát ez abból a szempontból érdekes talán nekünk, hogy a törvényhez való hű ragaszkodás jellemezte a zsidókat, de egy óriási képmutató magatartás. Azért akarták eltenni azokat az embereket, mert úgymond tisztátalanná válik a föld. Hát nem az Úr Jézus volt tisztátalan, hanem az ő lelkük volt tisztátalan. Ahogyan mondja az ige a farizeusokról, hogy ti meszelt sírok, hogy rakva vagytok belül képmutatással, undoksággal, hazugsággal. A törvényt szó szerint betartjátok, de a szeretet törvényét, az Úr Jézus követését, ahhoz meg semmi közük nem volt. És elárulják az ártatlan vért. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ma is ugyanígy él a vallásos világ. A vallásos világ ugyanúgy tönkreteszi azt, aki szívből komolyan követi az Úr Jézus Krisztust. Igaz, milyen képmutatás, nem akarok én semmi rosszat mondani a pápáról, eszem ágába sincsen, ráadásul igen veszélyes hely, ahol dolgozom, mert ott mindenki katolikus, és hát Fuhán Ferenc pápa, a szegények pápája. Na de az első útja a másik pápához vezetett helikopterrel. Hát azért kellett mennie, vagy 10 kilométert még talán annyi se helikopterrel. Tényleg szegények pápája, tehát félreértés ne esik. Csak az emberben úgy valamilyen kicsit olyan furcsa volt. Hát Évin, én nem is értem, miért nem jöttetek helikopterre Győrűs barátok, de sokkal egyszerűbb lett volna. Tehát nyilván itt arról van szó, tehát félreértés ne esik, nem a mi dolgunk megítélni, meg nem is az én dolgom, meg nem is ítéletet akarok mondani, csak azért, amikor pénz van, és valahol nagyon sok pénz van, és ott szegénységről beszélni, akkor ami minden az aranyról szól, és a többi, az egy nagyon-nagyon visszás dolog. És itt, amikor azt olvassuk, igaz, hogy a zsidók ezért siettek, hogy levegyék a keresztről, az egy képmutató dolog volt a részükről, hiszen az ártatlan Úr Jézus Krisztust árulták el. Nisztán 14. napján feszítették meg, a zsidó időszámítás szerint, és Nisztán 15-e az nagy nap volt, ahogy itt olvassuk az igébe, igaz, hogy ugyanis nagy nap volt, kétszeresen volt nagy nap, azért, mert szombat volt, és a szombat a szent nap, a szombatot meg kellett ünnepelni, ráadásul a szombat az egybeesett a páska bárány megölésének a napjával, tehát a páska ünnep kezdetével. És ebből a szempontból is nagy nap volt a szombat, és ezért kétszeresen is sietniük kellett ahhoz, hogy fel tudjanak illendően készülni az ünnepre. A másik pedig itt a felirattal kapcsolatban, igaz, amit elkezdtem mondani, óriási tömegek jöttek fel az ünnepre. És azok a tömegek, azok látták, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, mert ez volt oda felírva. És azok az emberek látták ezt, vagy láthatták, ha arra mentek éppen a koponya helye felé, akik valószínűleg valamilyen kapcsolatba kerültek Jézussal. És nyilvánvalóan a zsidóknak ez kellemetlen volt, hogy hát a zsidó királya is ott van megfeszítve. Akiket meggyógyított, vagy akiket megtisztított, azok láthatták ezt a feliratot. Tehát mindenképpen szerették volna ezt minél hamarabb eltüntetni. A másik oldal, igaz, a rómaiak igen kegyetlenek voltak. Az ítélethez általában hozzátartozott, hogy nem vették le a holttesteket. Nem vették le a testeket, hanem várták, hogy a test gyakorlatilag a testből elszálljon a lélek, vagy kiszálljon belőle a szellem. Azért, mert a római büntetéshez hozzátartozott ez a fajta kegyetlenség, igaz, hogy volt, amikor napokon keresztül ott szenvedett valaki keresztre feszítve. Tehát igaz, fulladás idézte elő a halált, rendszerint a keresztre feszítetteknél, és hát ez, aki nem volt annyira megkínozva, Jézus rövid időn belül, 6 órán belül meghalt. És őt nagyon megkínozták. Igaz, beszélt erről András 2 héttel ezelőtt, hogy akkor, amikor ezek a korbácsok felsértették a bőrt, tehát nyilvánvalóan ő volt a fájdalmak férfia, nagyon nagy szenvedést ért át. De a mellette lévő latrok, akik ott voltak, azok valószínűleg, hiszen rablógyilkosok voltak. Én a börtönben azért emlékszem a rablógyilkosokra, általában azért nagyon kigyúrt embereket visznek oda be, és hát ez ma is így van, hogy azok erős emberek fizikailag. Máskülönben hogyan tudnának olyan tetteket elkövetni, hogy a üldöző hatóság ne fogja meg őket. És a rómaiak ezért nem vették le a holttesteket elrettentésül a többiek számára, igaz a rabszolgatartó társadalomban ez volt, hogy hát féljenek az emberek elkövetni ilyen tetteket, látván, hogy azoknak a sorsa, akik ezt elkövetik, milyen borzasztó még a halál után is, vagy a halál bekövetkezésének a pillanatáig. Ráadásul, igaz, vasbunkókkal, ahogyan itt az ige mondja, hogy arra kérik Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, azt úgy tudom, hogy ilyen vasdorongokkal, vasbunkókkal tették meg, mégpedig azért, hogy sietessék valakinek a halálát. Ezért ezt a zsidók azért szerették volna, hogy a szombat bekövetkezése előtt a három holttest már ne legyen ott, ne piszkítsa be úgymond a tiszta földet, és ezért kérik erre Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat. Ezt nem tudom miért, majd az Éva meg a Gergő elmondja, hogy ezáltal valószínűleg én arra gondolok, hogy a vérkeringés ezáltal esetleg nem olyan lesz, és valakinek így sietni fog a halálának a bekövetkezése. Ez egy borzasztó dolog volt. Tehát gyakorlatilag mind a két lábszárcsontját a halottnak eltörték, illetve hát aki még nem halt meg, hogy ezzel sietessék a halálnak a bekövetkezését. Tehát Pilátus ezt megengedi nekik, mármint a zsidóknak. És azt olvassuk itt az igében, hogy oda mentek, igaz, a katonák, és először eltörték az egyik megfeszített, utána pedig a másik megfeszített embernek a lábszárcsontját. Ez egy olyan érdekes rész, hogy látszólag elmegyünk mellette, de egy abszolút logikátlan dolgot csináltak a katonák. Három ember van megfeszítve, elkezdünk dolgozni, mit csinálunk? Teljesen észszerűtlen. Először elkezdjük az egyik dolgot megkapálni, utána a másikat, utána a harmadikat. De olyat nem megyünk, olyat nem csinálunk, hogy először az egyik kukoricát kapáljuk meg, kikerüljük, és utána a harmadikat, és visszatérünk a középsőhöz. Tehát teljesen észszerűtlen dolgot tettek a katonák. De miért tették ezt? Lehet, hogy azért, amit a százados mondott, hogy Jézusnak a lábszár csontját nem törik meg, mit mond a százados? Aki az ő főnökük volt, igaz, azt mondja, hogy ez bizonnyal valóban Isten fia volt. De én azt gondolom, hogy ez csak feltételezés, a valóság az, amit Pannika szokott mondani, hogy beteljesedjenek az írások. Hogy beteljesedjenek az írások, hogy az ő lábszártya, ő csontja nem törettetik meg. És megtörik az egyik latornak, meg a másiknak is a lábszárcsontját, hogy sietessék a halálát, és amikor az Úr Jézushoz érnek, akkor nem törték el a lábszárcsontját, hanem látták, hogy halott. Például a Mózes 5. könyvében a 9. fejezet 12. versében ez benne van, hogy az ő csontja ne törettessék meg, ahol részletesen a 9. fejezet a páska bárány elrendelésének a gondolatát fogalmazza meg. Tehát az az érdekes ebben az ige részben, hogy Istennek az akaratát végezte egy kivégző osztag, anélkül, hogy tudott volna róla, hogy azt teszik, amit Isten előre megmondott. Ez egy olyan érdekes. És ez egy azért nagyon-nagyon fontos, hogy igazából az történik a világban, amit Isten megenged. Az történik még akkor is, hogyha a világ rosszat tesz veled, vagy gonoszt művel veled. Isten megengedő akarata abban benne van, mert nem történik semmi olyan, amit Isten ne engedne meg az övéivel kapcsolatba, az, hogy az övéinek a hite erősödjön vagy épüljön. Akkor is, hogyha sokszor úgy érezzük, hogy összeszakadt felettünk a mennybolt, vagy olyan nehéz az életünk, vagy problémásnak látjuk a helyzetünket. Tehát ez fontos dolog, hogy a katonák általában nem bántak kesztyűs kézzel az emberekhez, és amikor Jézushoz érnek, akkor már látják, hogy halott. És ezért nem törik meg a lábszár csontját, hanem igaz, azt olvassuk itt, hogy az egyik katona lándzsával átszúrja az oldalát. Nagyon fontos az, hogy Jézus halott. Abból a szempontból is, hogy a halál tényének a beálltát a Biblia nagyon részletesen és több evangélium is elmondja. És ez abból a szempontból fontos, amit majd következő alkalommal valamelyiken fogunk erről beszélni, csak előre utalok, igaz, hogy azt mondják a zsidók, hogy hát Jézusnak, Jézust ellopták, meg se halt. Vannak ilyen téves feltételezések. Igaz, ellopták a tanítványai, ellopták a sírból, ellopták a keresztről, meg se halt, igazából be se következett. És azért kell ezt annyira élesen fogalmazni, ahogy itt a ige ír erről, hogy ha ez igaz lenne, akkor nem lett volna megváltás. Akkor nem lenne igazából a megváltás valóságos. Tehát azért kell erről beszélni, hogy a katonák egyrészt, mint katona, meg akar győződni arról, hogy valóságos elhalál. Ezért szúrja az oldalbordát, vagy az oldalába, a szív közelébe az egyik katona a lándzsáját. Van olyan feltételezés, vagy van olyan magyarázat, hogy ezt a zsidók parancsára tette. Teljesen mindegy, ez nincs benne az utóbbi az igébe, de az, hogy megteszi az egyik katona, az biztos, és ha eddig nem halt volna meg Jézus, akkor a szív közelében ért láncsak szúrás következtében biztos, hogy meghalt volna. De nem ez volt a halálának az oka. A halálának az oka az igazából a megváltás munkájának az elvégzése volt, hogy ő ezért jött erre a földre, hogy elvégezze, és miután beteljesedett, amit Isten mondott az igében, az Úr Jézus azután hal meg. És nyilvánvalóan ez ilyen értelemben csak a földi hatóság számára volt egy megerősítés. A másik dolog, amit itt mond az ige ezzel kapcsolatban, hogy azonnal vér és víz jött ki az oldalából. Mind a kettő fontos. Talán az egyiket könnyebben értjük, mert a halott ember vérzik, hogyha megszúrják, nyilván ez egy törvényszerű dolog, de ennek van egy olyan jelentése is, amit majd szeretnék részletesebben mondani, hogy a vér az Jézusnak a szent vére. Egyetlen embernek nem volt olyan vére, mint ott az Úr Jézusnak a vére, aki vérét ontotta értünk. A szent vér, tehát egészen más, mint egy átlag embernek a halála. Tehát ez fontos, igaz, mert később ennek jelentése van, amit majd mindjárt elmondok. Ami egy kicsit bonyolultabb, az a víz. Ez megint többféle feltételezésre ad okot. Az egyik az, hogy János apostol elutasította azokat a fajta nézeteket, voltak úgynevezett mandeista nézetek, ezek ilyen gnosztikus tanítók voltak, nem is akarom ezt annyira részletezni. A lényeg az volt ebben, hogy azok, akik ilyen tévtanokat hirdettek, azt vallották, hogy aki a mennyből jön megváltóként, annak nem igazi a teste, hanem csak vízből áll a teste, és vér abban nem lehet, nem igazi ember. Na most ez egy tévtanítás nyilvánvalóan. Azért írja a Biblia, hogy vér és víz jött ki az oldalából. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy azt mondják, nem tudom, ez megint nem értek, hogy fiziológiailag ez igaz, hogyha az ember egy olyan rettenetes fájdalmat él át, mint a keresztre feszítésnek a pillanata, akkor az olyan fájdalommal jár, hogy a vörös vérsejtek elkülönülnek egymástól, és mint egy vérsavó jelenik meg, ami meg úgy tűnik, hogy olyan, mintha víz lenne. Tehát azért írja itt a Biblia, ezt majd az Éva meg a Gergő megerősíti, hogy így van-e vagy nem, én ehhez nem értek, de azért mondja itt az ige, hogy vér és víz jött ki belőle. Aztán persze van ennek nem csak ilyen fizikai jelentősége, hanem az, amiről többször beszélünk, és az egész Szentírásban megjelenik folyamatként, hogy a víz, igaz, az a Szentléleknek a jelenlétére utal. Vízzel, vízből születik, víz által születik az, aki megtért, igaz, többször mondja az ige, hogyha hisztek és bemerítkeztek. És a víz ilyen értelemben egy szimbolikus jelentéstartalomat fogalmaz meg, vagy például nem véletlen, hogy azt mondja a samáriai asszonynak, hogy aki hiszi az én beszédemet, annak élő víz fog ömleni a belsejéből. Vagy nem véletlen, hogy János apostol azt mondja az első levélnek a végén, ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak víz által, hanem víz és vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert ezzel az Isten fiáról tesz tanúbizonyságot. A 1 János 5-nek a vége felé van ez az igerész. Tehát nyilván ez arra is utal, hogy az Úr Jézusnak a vére az egy megváltónak, a megváltónak a vére volt. És az, ami ott történik a keresztben, az az egész Szentírásnak a gondolatmenetével kapcsolatos, abban az értelemben, hogy vér és víz által jön el, az újjászületés által jön el valakinek az életébe az Úr Jézus Krisztus. Jézus, amikor ott áll a Jordánban, igaz, azt mondja, hogy engedd, hogy minden parancsot beteljesítsünk, és engedi, hogy Keresztelő János bemerítse. Ott van a víz által, a vér által, pedig a kereszthalálnak a képét szimbolizálja, erre utal, részben pedig az úrvacsorára. Igaz, amikor azt mondja Jézus, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, semmiképpen nem mentek a mennyek országába. És ki issza az ő vérét, meg eszi az ő testét? Az, aki újonnan született, és él a kenyérosztásnak az ajándékával. És azt teszi ez, akinek a szívébe ott van az Úr Jézus, aki megbizonyosodott. Igaz, nem véletlen, hogy utána azt mondja az ige, hogy nagyon sokan elhagyták őt, mert azt mondták, hogy nagyon kemény beszél ez. Nyilván nem a valóságos testnek, meg a vérnek az evéséről, vagy ivásáról volt szó, hanem az arról való megemlékezésről, hogy én értem meghalt az Úr Jézus. Tehát ezek fontos igék ebből a szempontból, de talán lényegesebb nekünk az, amivel tovább folytatja az apostol, aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ami történt az Úr Jézus Krisztussal, az azért történt, hogy higgyünk. Hogy higgyünk az egyedül üdvözítő Jézus Krisztusban. Csak az ő váltság halála által lehetséges a megmenekülés, és csak azáltal, hogy elfogadom, hogy Jézus az én bűneimért halt meg. Az én hibám, az én tetteim is okozták azt, hogy Jézusnak meg kellett halnia. És ezt az ember hittel fogja megérteni. Amikor rádöbben arra, igaz tegnap erről beszélgettünk részben az ifjúsági alkalommal is, hogy várván vártam az Urat. És ő lehajolt hozzám, és kiemelt a fertőből, mondja a 40. Zsoltár. Csak az fog megtérni Jézushoz, akinek egyetlen egy mentsége, az Úr Jézus Krisztusnak a szabadító valóságának a megismerése. És rádöbben arra az ember, hogy én magamtól nem tudom megmenteni az életemet. És ez azért nagyon fontos, mert a legnagyobb dolog, igaz, a keresztre feszítés, és utána pedig az, amikor egy ember újjászületik. Amikor egy ember megérti azt, hogy nekem nincs részem a mennyben, akkor, hogyha Jézus Krisztus nem él ott a szívemben. Mert ő én értem halt meg. Tehát János átlátta ezt, átélte ezt, ő volt az egyetlen hiteles tanú a 12 apostol közül gyakorlatilag, fizikailag, hiszen ő ott volt. A többiek elszaladtak, féltek. János apostol ott maradt mindvégig, látta a szenvedését, látta a kereszthalálát, látta a feltámadását, nem véletlenül mondják János evangéliumát, vagy leveleit a hit evangéliumának, illetve a hit beszédének, hogy higgyetek. És én ezt fel is teszem a testvéreknek, hogy így nem menjen, úgy nem menjen ki senki ebből a teremből, mert nem fogok az ajtóhoz állni, hogy valakinek nincs a szívében ott ennek a hitnek a bizonyossága, valósága. Ez egy igen-igen fontos dolog. Élet és halál kérdése. Örök élet kérdése, hogy én hiszem-e, hogy Jézus értem halt meg. És erről beszél itt az ige, hogy az apostol, a szeretett tanítvány teljesen hiteles adatokat közölt, meggyőző módon. El lehet fogadni, meg lehet érteni, józan értelemmel végig tudja az ember követni, hogy amit János mond, az igazság, az valóság. A hit lépése, az mindig Istennek a kegyelme. de az én szívemnek az indítatásából fakad, hogy én azt mondom, hogy igen, kell nekem a kegyelem, vagy pedig nem. Ha visszautasítom, akkor Isten soha nem erőszakos, hogy valakinek az életébe belépjen. Ha elfogadom, akkor örömmel megyek tovább az utamon, ahogyan ment afrikai főember is. És azt látjuk itt még Jézus halálával kapcsolatban, igaz az első részben, hogy ezek pedig azért történtek meg, hogy beteljesedjenek az írások. Igaz, itt két igét írt, az egyiket már olvastam Mózes második könyvéből, a másik pedig a Zakariás könyvéből, a Zakariás 12.10-ből való. Abból a szempontból is fontos ez, talán, hogy lássuk egy kicsit mélyebben az összefüggéseket, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus meghal, akkor ölik meg a templom hegyen a páskabárányt. És a páskabárány megölésének az időpontja az egybeesik Jézus halálának az időpontjába. A templomba ott vannak a zsidók, ünneplik a húsvét beköszöntét, a páskabárány megölését, és ott a templom hegyen a kereszten történik az igazi áldozat. Az igazi megváltás. És mindössze néhányan tanulják meg. De ugyanarról az időpontról van szó. És nyilvánvalóan ez abból a szempontból is fontos, hogy a kereszt az igazi oltár. Nincs szükség több áldozatra. Nincs szükség arra, hogy felépítsék újra a templomot, hogy újra áldozatokat mutassanak be. Mert a páskabárány egyszer és mindenkorra megölettetett. Megváltotta az emberiséget Jézus, Isten az ő bérén keresztül. És aki ebben hisz, annak örök élete van. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az atya terve tökéletesen beteljesedik Jézusnak a halálában. Teljesen beteljesedik. Az Ószövetségbe ígért, megelőlegezett jelképek, proféciák, azok Jézus halálával beteljesednek. És fontos a másik ige is, igaz, amit itt olvasunk, ez a csontja ne törettessék meg, erről már beszéltünk. Még egy mondat talán ehhez, hogy Isten nem hagyja magára Jézust. Igaz, azt mondja az Úr Jézus, most valaki esetleg azt mondja, hogy hát én össze-vissza beszélek, hiszen azt mondja az Úr Jézus a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hát ezen érdemes lenne gondolkodni, de hadd mondjam el, amit gondolok, vagy ami Isten előm hozott ezzel kapcsolatban, hogy nem hagyja el, hiszen nem törettetik meg a csontja. Az, hogy Jézus ezt úgy éli meg, mint ember, hogy elhagytál engemet, az nem azért van, mert magára hagyja a szeretett fiút, az egyszülött fiút, hanem azért, mert a bűn miatt nem vállalhat közösséget senkivel és semmivel Isten. Isten szent. És Jézus az egész világ összes bűnét magára vette a kereszten. És nyilván a bűnnel Isten nem tudott közösséget vállalni, de Jézussal igen, hiszen nem törettetik meg a csontja. És látjuk a következményekből is, amit itt felsorol az ige. Itt a Zakariás 12.16 olvassam fel először, azt mondja ott, az Ószövetség, Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogy az egyszülött miatt szoktak. Igaz, ez is ennek a proféciának a beteljesedése, hogy a könyörület és az irgalmasságnak a lelke az ott volt az Úr Jézus Krisztusban. Ő az, aki elküldi majd a szent lelket, mégis úgy gyászolják, mint az egyszülöttet, mint az egyetlen fiút. Hiszen Jézus akkor egyetlen fia volt, igaz az apjának és az anyjának ilyen értelemben, de egyetlen fia a mennyei édesatjának, és gyászolják őt. Gyászolja Mária, és gyászolják a többiek, és keseregnek, de rátekintenek arra, akit átdöftek. Arra, aki elhozta a megoldást. És olyan érdekes, hogy a Jelenések könyvében is ugyanez az ige szerepel, a Jelenések 1.7-be, hogy azok, akik átdöfték őt, majd meg fogják látni Jézusnak a visszajövetelekor. Tehát erről beszél az ige, hogy ennek ilyen értelemben is lesz majd beteljesedése, hogy aki Jézus Krisztusra tekint, az átdöfötre, hogy most így mondjam, az megmenekül. Mint ahogy benne van, igaz, a részkígyó történetébe is, hogy aki feltekint a póznára, aki feltekint a keresztre, az, ha megmarta is a kígyó, nem fog meghalni, hanem örök élete van, megmenekült ott, annak idején, a zsidóság életébe is megmenekül ma, hogyha Jézus Krisztusnak a kereszthalálát valóságként fogadja el. Tehát ez megint csak beteljesedése részben ószövetségi proféciáknak, részben pedig előreutalás arra, ami be fog következni, és a beteljesedésnek a valóságát írja le itt János apostol, hogy az egyetlen oltár az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje. Ott teljesedett be az, amit Isten mondott, és nincs más áldozatra. Lehetőség nem is kell, mert Jézus az egyetlen megváltó. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért sokszor és újra el kell mondani, de azt hiszem értik a testvérek, hogy miről van szó, hogy nem lehetséges más, hiszen a páskabárány, a tökéletes páskabárány pont akkor halt meg, amikor készültek a nagynapra, amikor elérkezett ennek az Istentől elkészített ideje. És az igének a másik része, igaz, az pedig Jézus temetésével foglalkozik, tehát azzal, amit mondtam az előbb, vagy mondtam az elején, hogy a többi evangélium annyira részletesen nem közöl, és itt viszont nagyon fontos dolgokat elmond, Arimátiai Józsefről és Nikodémusról. Mind a ketten tudjuk, hogy a nagy tanácsnak a tagjai voltak. Arimátiai József tekintélyes ember volt, istenfélő, ahogy másik evangéliumban olvassuk, várta Isten országának az eljövetelét. De félt. Félt a nagy tanástól, félt a kirekesztéstől, és ezért titkosan követte az Úr Jézust, de nem értett egyet, ahogy a Lukács evangéliumában a párhuzamos ige helyen olvassuk, nem értett egyet Jézusnak a kivégzésével. És nem tudott azonosulni ezzel, mert sejtette, tudta, hitte, hogy az Úr Jézus Krisztus az igazi, akit követni kell. És ez az ember, aki korábban félt, Jézus halála után igen-igen bátorrá válik. Elmegy Pilátushoz, igaz, ahogy itt olvastuk, és kikéri a holttestet. Van úgy, ezt még irodalomórán is tanulják a többiek, hogy csúfos hálát adta, kezdte imádni a halálvilág. Mondja Vörös Marti a Gondolatok a könyvtár című versében, hogy amikor meghal valaki, addig nem foglalkoznak vele, fú, de milyen hatalmas ember volt. Nem akarom bántani, de erős volt, hát most majd valami sportcsarnokot kell létrehozni róla. Ahelyett, hogy otthon maradt volna, bocsánat. És a két gyerekével törődött volna. Igaz, de nem akarom megítélni, nem az én dolgom emberek fölött ítélkezni, de a világ ilyen, és az embernek a gondolkodása is nagyon sokszor ilyen, hogy azok, akik életben vagy az életükben valamitől félnek, a halála után már mindenféle dicsim, azt mondanak róla. Na most nyilván Arimátiai Józsefnek volt ilyen. Arimátiai Józsefnek a félelme valóságos volt, hogy kizárják őt a nagy tanácsból, de ugyanakkor bátorságot vett. Elmegy Pilátushoz, Pilátus csodálkozik is rajta, hogy ilyen hamar meghalt Jézus. És megkérdi a századost. Azért ő katona volt, tehát földi ember volt ilyen értelemben, ízig-vérig, még ha kegyetlen zsarnok is. És megkérdi a századost, és a százados valóban megerősíti a hírt, és megadja ezt a parancsot, hogy eltemethessék, de mást akar a zsidó vezetés, és mást fog tenni Isten. Ez mindig így van. Tudnélik, mit akarnak? A zsidó vezetés, a főemberek, a farizeusok azt akarják, hogy mint egy akasztott embert, mint egy kivégzett embert, mint egy gyáva embert, mint egy hatalom ellen támadó ember, elkaparják egész egyszerűen olyan helyen, ahová a áruló, ahol az árulókat, a gyilkosságért megöletteket szokták eltemetni. Ezt akarja a zsidó nagytanács. elkaparni, most csúnyát fogok mondani, mint egy kutyát. Mert ő egy ilyen áruló valaki volt. De Isten ezt nem engedi. Úgy fogják Jézust eltemetni, ahogyan neki kijárt. Ő főpap volt. Honnan tudjuk, hogy főpap? Varratlan volt a köntöse. A varratlan köntöst egyedül a főpap viselhette. Nem véletlen, hogy a katonák megosztoznak rajta, hogy kockát vetnek a köntösre. Egybe volt szőve. Csak a főpap viselhetett ilyet. És nyilván nem csak ez a lényeges, hanem az, hogy Arimátia József szívből szerette Jézust. Követni akarta. Csak volt benne egy ilyen belső félelem. Sokszor talán mi is így vagyunk vele. Hogy olyan helyzetbe tagadjuk meg az Úr Jézust, amikor a szavainkkal, a tetteinkkel, a mozdulatunkkal, amikor nem kellene, amikor mondjuk főemberek között vagyunk, és félünk valamitől. És Arimátia József, amikor meghalt az Úr Jézus, akkor tudja, hogy nagyon gyorsan kell cselekednie, és ezért a saját sírját ajánlja fel, vagy a saját sírjához viszik oda Jézust, ami egy sziklába vált üreg volt, és ő, amit ebben a helyzetben lehet, azt ő megtette, teljes erejével. A gazdag ember igen sokat tud segíteni Isten országának az előrevitelében, ha kinyitja a pénztárcáját, és nem kemény a szíve. Mert a gazdag embernek az a legnagyobb veszélye, igaz, nem véletlenül mondja a Biblia, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. A pénz szerelme. Amikor imádom a pénzt, amikor az a legfontosabb. Arimátia József nem volt ilyen, hanem azt látjuk, hogy ő mindent megtett azért, hogy az Úr Jézus megfelelő helyre kerüljön. És hát van egy másik gondolat is ezzel kapcsolatban, hogy ő az a fajta politikus volt, hogy egy politikus is tehet jót Isten országáért. És ő az a fajta ilyen értelemben, mint politikus ember, nagy tanácsi ember volt, csak nagyon félbe mert mozdulni. Hiába emelte fel a szavát, ő is, Nikodémus is, Jézusnak a védelmében, valószínűleg kevés volt ez a két ember ott a nagy tanácsnak a tömegében. Talán többnek kellett volna lenni. És nyilvánvalóan ő megtette azt, ami rajta múlott, ami az emberi bátorságából kitelt. Azt olvassuk máshol az evangéliumban, hogy bátran lépett. Most már bátran, amikor Jézus meghal, mert tudja, hogy mit fognak tenni a zsidó vezetők Jézussal, és azt ő meg akarja előzni. És megfelelő módon szeretné eltemetni, és ebben segítségére volt Nikodémus, igaz, aki ugyanúgy a nagy tanácsnak a tagja volt. Arimátia Józsefről azt írják, hogy ő laikus volt, tehát valószínűleg nem ugyanahoz a vezető réteghez tartozott, mint ahogyan Nikodémus. És ő is szót emelt Jézus mellett, és ő is bátran kiáll, igaz, az Úr Jézus mellett akkor, amikor halálra akarják ítélni, olvastuk ezt a 7. fejezetben, és hát meg is vádolták, hogy te is annak a követője vagy biztosan. De nem tudtak vele mit csinálni, igazából, mert tekintélyes ember volt. Érdekes az, ami a ma reggeli igébe benne volt, amit gondoltam, hogy valaki felolvas esetleg reggel, igaz, pont a Nikodémus története volt benne az evangélikus útmutatóban. Hogy Nikodémus oda megy Jézushoz éjszaka. Beszéltünk már erről, mert fél. És azt mondja neki Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Szükséges. Anélkül senki nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem született újonnan. És akkor Nikodémus azt mondja, hogy hát de bemehet az ember még egyszer anyjának a méhébe, ha vén. Tehát idős ember volt. És akkor mondja neki, hogy nem így van. Tehát a lélektől, a szellemtől való újjászületés. Az a felülről való újjászületés. Az, ami igazi. Nem a te szerinti születés. És nem véletlen, hogy neki mondja a János 3.16-ot, igaz, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És Nikodémusnak mondja azt, hogy föl kell tekinteni a keresztre, mert máskülönben, ha az ember hittel nem fogadja el az Úr Jézus Krisztusnak a valóságát, akkor nem ér semmit. Nem fog újjászületni, ha nem enged Istennek, nem enged Krisztusnak. És azt látjuk, hogy ez a ember, ez az ember egy nagyon drága kenetet, állítólag ez 100 font volt, ahogy itt olvassuk az igébe, az azt mondják, hogy 37,72 század kilogramm volt, egy nagyon drága kenetet vitt, mert a zsidóknál volt egy olyan szokás, hogy azt a lepelt, amiben betekerték a halottat, azt ilyen nagyon illatos, erős, fűszeres, Dél-Arábiából származik ez a fűszer, és onnan hozták el, vagy onnan szerezték be azok, akik ilyennel foglalkoztak, és azzal tekerik be Jézusnak a testét. Nyilván ez igaz volt, hogy abban az időszakban, meg hát nem csak abban az időszakban, ezt tudom a rokonom révén is, hogy kérdeztem egyszer az egyik rokonomat, aki palesztin, és ott volt el a édesapád temetésén, és azt mondta, hogy nem. Mondom, hogy. Hát azért, mert aznap eltemetik. Tehát ez most is igaz. Most is igaz, hogy éppen azért, mert ott olyan meleg van, hogy a test rögtön osztásnak indul. És ezért gyorsan kell cselekedni. És nyilván ez az Ószövetséghez való visszatérés is volt ebben a helyzetben, igaz, hiszen beszéltünk már erről, hogy a törvény beteljesedjék, és ezért teszi Nikodémus egyrészt, másrészt pedig én azt hiszem, ami nekünk fontosabb, hogy túlcsordult az ő szeretete. Ő egy olyan mennyiségű drága dolgot hozott Jézus temetéséhez, ami egyedül királyoknak jár. És én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom a számotokra, az a magad számára, hogy milyen a mi szívünknek az állapota. Túlcsordul-e a szeretetünk az Úr Jézus Krisztus iránt? Vagy pedig nem? Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy teljes szívemből tudom-e szeretni Jézust, mert Arimátia József itt ebben a helyzetben is, Nikodémus is ezt tette. És nagyon-nagyon fontos, hogy annyira szeretjük-e, hogy az életünk árán is, igaz ez a temetés, azért az egy veszélyes dolog volt az ő részükről, a nagy tanács felé. Mert azért nem egy megengedett dolgot csináltak, és nem megengedett módon gondolta a nagy tanács. De ők nem így gondolkodtak. Ők azt tették, ami ebben a helyzetben Isten szerint való volt, igaz lepelve csavarták kenettel, megillatosították, és úgy temetik el, így temetik el az Úr Jézus, mégpedig egy új sírba. Fontos az, hogy új sírba. Fontos az, hogy Jézus olyan szamára ült fel, ami még nem volt befogva. És fontos ez azért is, mert Jézusnak a halála és az egész élete arról beszél, hogy ő úgy halt meg, mint egy kivégzett gyilkos, de ő volt Isten fia, és úgy temették el, mint egy királyt, mint egy főembert. Hiszen új sírba temetik el, amit még nem érintett ember, igaz, mert valószínűleg ez arra utal, hogy a zsidók szokásai szerint volt olyan, hogy egy sírba, akár ezt nem tudom pontosan, több embert is, vagy többször is használták, de itt ebben az esetben ezt nem tehetik meg. Nyilván azért, mert az Úr Jézusról van szó, aki valóságos király. És fontos az itt ebben az esetben, hogy Jézusnak egy ilyen nagyon-nagyon dicsőséges temetésben lesz része. Holott a főpapok pontosan az ellenkezőjét akarták. De soha nem az történik, amit a világ akar, hanem mindig az történik, amit Isten szeretne. Még akkor is, hogyha ez látszólag nem úgy van az életünkben. A hívő ember életébe, aki valóban hisz, valóban követi az Úr Jézus, semmi olyan nem történhet, amit Isten meg ne engedne, ami Isten megengedő akaratával szembe állna. És hát itt a temetésnek a mozzanatai, igaz, ez volt az talán, ami úgy röviden előttem át, hogy tökéletesen betöltötte a törvényt, tökéletesen megfelelt annak, amit Isten szeretett volna, hiszen megváltotta az emberiséget, egy díszsír helyet kapott, mondhatnánk ilyen értelemben talán idézőjelbe, annak ellenére, hogy ezt nem akarták az ott jelenlévő hatóságok. És hát igaz, ez az igen azzal folytatódik talán, amit még itt szeretnék elmondani, hogy asszonyok követték a sírkertbe való elhelyezést, mert valószínű, hogy a temetésnek volt olyan része, igaz, hogy vasárnap, szombaton nyugodtak a parancsolat szerint, és vasárnap pedig még egyszer egy ilyen illatos, balzsamos kenettel mennek oda a sírhoz, de erről majd a következő alkalommal fognak hallani a testvérek. Még egy dolgot szeretnék mondani, ami a Máté evangéliumában van a temetéssel kapcsolatban, igaz, hogy a zsidók nem elégszenek meg ezzel, hanem oda mennek Pilátushoz, még egyszer megalázva magukat, és azt kérik, hogy Pilátus őriztesse a sírt. Mert hallottuk, hogy ez a hazug. Azt mondta, már mint az Úr Jézusra gondolnak, hogy 3 nap múlva, 3. napon föl fogok támadni. És hogy nehogy az történjen, hogy ellopják a tanítványok majd a sírt, mint ahogy János, mint ahogy olvassuk is az evangélium végén, igaz, nem Jánosnál, de olvassuk az evangéliumban, hogy valóban ezt éreztelik el, majd később a katonának sok ezüst pénzt adnak, a katonáknak, hogy amíg aludtak, addig a tanítványok ellopták a holttestet. Azért, mert a feltámadás megtörténik. Valóság lesz. Lepecsételik a követ. Mégpedig ezek a pecsétek, igaz, nem a római katonák végül is, hanem azt mondja Pilátus ott a Máté végén, hogy menjetek el, őriztessétek ti. És úgy pecsételik le, hogy az ember nem szabhatta meg, mert különben azokat a katonákat megölték volna. Ott abban az időszakban az egy nagyon komoly dolog volt. És Isten nem hagyja az Úr Jézust, hogy a sírban maradjon. Teljesen mindegy, hogy hatalmas követ hengerítenek oda, igaz, mert ez is egy törvény volt abban az időszakban. Teljesen mindegy, hogy lepecsételik, és ez nekünk egy nagyon nagy örömhír, hogy mi sem maradunk a sírban, mert a feltámadás az valóság. A testünket oda helyezik, vagy elégetnek, vagy akárkit csinálnak, az már mindig minden családnak a más dolga, vagy a saját dolga, de azt tudhatjuk, hogy az Úrhoz kerülünk, Istenhez kerülünk. És akármi is történik az életünkben, ez az ige szakasz részben nekem arról beszél, hogy ott van Istennek az óvó, védő szeretete végig fölöttünk, végig velünk van. És az Úr Jézusnak a halála az pedig nyilván arról beszél, hogy ne legyünk gyávák, ne legyünk bátortalanok a mai világban, amikor bennünket nem ér olyan veszély, hogy megköveznek, vagy legfeljebb kicsúfolnak. Azt már megszoktuk. Hagy csúfoljon a világ. Ettől függetlenül mi azt imádjuk, aki szent, aki szentként halt meg, aki megváltott bennünket, és nagyon nagy örömöt és békességet adott itt a szívünkben, ezen a világon, és tudjuk azt, hogy hozzámegyünk, a menny örök otthona vár. Oda megyünk, hazamegyünk. És én kívánom a testvéreknek, hogy a halál az annak ellenére, hogy az ember számára szomorú, fájdalmas dolog, mert nem örömteli dolog soha elveszíteni a szerettünket, legyen az akármilyen vonatkozásba, vagy ismerősünket, vagy akárkit, de ebben az értelemben az Úr Jézusnak a halála az egy megváltó halál volt. Egészen más, mint akármilyen földi ember életének a befejezése, és mi ebben hihetünk, ha hiszünk, ez kérdés. Hogy hiszünk-e teljes szívből, hogy én értem is meghalt az Úr Jézus Krisztus, és áldja meg Isten a gondolatainkat és a szívünket ebben. Amen.